Szia, ez itt a negyedik lecke, a témánk, hogyan dolgoznak a szövegírók. Miről lesz szó? A szövegírás munkafolyamatáról, a készülődés, az írás és a szerkesztés hármasságáról. A szövegírás háromlépéses munkafolyamata leírható a készülődéssel, az írással és a szerkesztéssel. Ann Henley neves tartalommarketing és marketing guru mémjét hoztam el neked, ami azért érdekes, mert bemutatja, hogy miközben a szövegírók készülődnek, ez a lila rész, írnak, ez a sárga rész, szerkesztenek, ez a kék rész, azon a pici szürke részen pedig kétségbe esett órákat töltenek azzal, hogy más karrier lehetőségeken töprengenek. Ez persze egy vicc, hiszen aki szövegíró, az nagyon szeret szöveget írni, viszont éppen azt az elszántságot és kétségbeesést tükrözi, amellyel egy szövegírása járhat. Nézzük ezt a folyamatot. Soha ne írj addig, amíg nem ismered a részleteket. A szövegírás a brieffel kezdődik. A reklámtörténet, de legalábbis a zenetörténet leghíresebb briefjét hoztam el neked, ez pedig a következő. Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere, Andy Warholnak, a neves képzőművésznek írt egy briefet, amelyben megkérte a művészt, hogy készítse el lemezborítójukat. A levél mindössze három bekezdés, 1969-ben született, és egy nagyon ikonikus szöveg. Az első bekezdésben Mick Jagger megírja Andy Warholnak, hogy az új slágeralbumhoz borító szükséges, és már meg is köszöni, hogy elvállalta ezt a borítót a művész. A középső bekezdésben azon mereng, hogy nehogy bonyolult legyen a borító, mert akkor azt nehéz elkészíteni. Ez ugye meglepő egy rockzenésztől, de ez a szöveg ezt írta. A harmadik bekezdésben finoman figyelmezteti a művészt, hogy a menedzserük valószínűleg azt fogja mondani, hogy siessen, de ezzel ne törődjön, alkosson nyugodtan. Azt, hogy mennyire szabadjára engedte Mick Jagger Andy Warholt ebben a briefben, az is tanúsítja, hogy a második bekezdésben nemes egyszerűséggel azt írja, hogy csinálj, amit akarsz, és írd meg, hogy mennyit kérsz érte. Ez tehát egy nagyon-nagyon híres brief, és azt tanítja nekünk, hogy három dolog szükséges ahhoz, hogy egy ekkora nagy mű megszülessen, mint például egy slágeralbum borítója, vagy egy eredményes kampány. Célok, háttér és keretek. Alá is húztam neked a lényeget ebben a briefben. A célok az, hogy szülessen egy slágeralbum, a keretek, hogy legyenek alapanyagok, és a háttér, hogy legyenek alapanyagok, és a keretek, hogy csinálj, amit akarsz, csak siess. Íme egy briefnek az anatómiája, egy szövegírói briefnek, keretekkel, célokkal, háttérrel. Kiemeltem számodra azt, ami a legfontosabb belőle. A keretek közül a legfontosabb, magán az ügyfélen, vagy a projekt résztvevőin kívül az, hogy mi a határidő, mi a timing, melyek a leadás szakaszai. A tervezett csatornákat is itt érdemes felsorolni. Adott esetben ezek sem fognak változni, és egy biztos alapot jelentenek. A brief veleje a cél, amit el akarunk érni, hiszen, mint tudjuk, az eladás lebeg a szemünk előtt, de legalábbis az, hogy egy következő szintre juttassuk a fogyasztót a marketing folyamatban, hogy hatással legyünk rá, hogy leaddé változtassuk, kapcsolatba lépjünk vele. A cél ennek megfelelően lehet például termékbevezetés, akció, hűségnövelés, de akár lead gyűjtés is. A lead az a személy, az a leendő potenciális fogyasztó, akivel már kapcsolatban vagyunk, de még nem feltétlenül lett az ügyfelünk, ugyanakkor nagyon esélyes, hogy azzá válik. A konverziós céloknak is itt kell szerepelniük a középső hasában a célok között. Ez azt jelenti, hogy konkrétan mit szeretnénk elérni. 100 új feliratkozót, 5000 vásárlót az új termékünkre. És végül a tervezett eszközök is itt szerepelhetnek, annyiban fontos ez, hogy mihez kapcsolódnak a konverziós célok, de akár szerepelhetnének a keretek között is. A háttér legfontosabb eleme a buyer persona és a termékinfo. A buyer persona egy olyan kifejezés, amely egy szorosan kapcsolódik a szövegíráshoz, meg általában a marketinghez is, és a szövegírók gyakorta emlegetik. Azért van ez így, mert a buyer persona az az ideális, elképzelt ügyfél, akinek írunk. Az az egy személy, akinek írunk. Gyakorta meg is személyesítik ezt a buyer personát, és azt mondják, hogy ő például Aggódó Anna. Tehát van egy neve, van egy karaktere, van egy személyisége. A termékinfo magától érthetődik, hogy tudni kell mindent arról, amit reklámozunk. Stílus, hangnem, korábbi anyagok, kutatási eredmények, konkurencielemzés, kulcsszókutatás, minden szükséges a háttérhez. A háttér része az is, hogyha beszélünk a leendő ügyfelekkel, ügyfélinterjúkat készítünk, statisztikákat elemzünk, minden ide tartozik, ami egy kampány, egy szöveg témájának hátteréül szolgálhat. Tehát még egyszer a szövegírói brief 3 eleme, a keret, a cél és a háttér, ami talán a legfontosabb az, hogy mi a kampány célja, mit akarunk elérni, és itt a kampány alatt nem feltétlenül egy konkrét kampányt értek, lehet az is, hogy bevezettünk valamit, bevezettük az új oldalunkat, hűségnövelő akciót indítunk, tehát a kampányt ilyen szélesebb értelemben értem. És a háttérből pedig a buyer persona és a termékinfo az, ami kritikus, aminek mindenképpen meg kell lennie. A buyer persona definíciója még egyszer, a célcsoportot jelképező fiktív személy, vannak demográfiai, pszichográfiai jellemzői, médiafogyasztási szokásai és fájdalompontja. Ez alatt azt értjük, hogy tudjuk, hogy hány éves, mit csinál, mit érez, mi a problémája, mi fáj neki, és hol érhetjük el. Ez a háttér legfontosabb eleme. A tudatosság a szövegírás egyik alapvetése. Anélkül nem kezdünk el szöveget írni, és még mindig a készülődésnél tartunk, hogy ne tudnánk a reménybeli ügyfelünk milyen tudatossági szinten van. Egy Eugene Schwartz nevű híres szövegíró volt, aki felállította ezt a skálát, ezt fogom most elmondani neked. Az első szinten azok vannak, akik nem tudatosak, nem tudnak sem rólunk, sem a termékünkről. Hozni fogok rá példát is, hogy ő velük mit lehet kezdeni. A második szinten azok vannak, akik problématudatosak, legalább már annyit tudnak, hogy van valami problémájuk. A harmadik szinten azok vannak, akik megoldástudatosak, sejtik, hogy mi lehet a megoldás a problémájukra, de a termékedről még mindig nem hallottak. A negyedik szinten a terméktudatosak vannak, akik már tudják, hogy egy adott problémára mi lenne a jó megoldás, és az a megoldás milyen termékben ölthetne testet, de még mindig nem döntöttek melletted. És végül vannak a legtudatosabbak, ők azok, akiket vagy már meggyőzted, vagy éppen most fogod, ők azok, akiket csak be kell dökni a célba, azzal, hogy meggyőzöd őket arról, hogy a te terméket, te szolgáltatásod a legjobb. Aki nem tudatos, az tehát nem tud a problémájáról, sem rólad. Mit lehet neki mondani? Például azt, hogy miért gond, ha nem alszol eleget? Lehet, hogy vízhiányos a bőröd? Mi történik, ha túl sokáig maradsz egy munkahelyen, ahol nem keresel eleget? Itt annyit teszünk, amikor ezekre a kérdésekre válaszolunk, akár egy posztban, akár egy cikkben, hogy megpróbáljuk kitapogatni, hogy tovább tud-e lépni a probléma felé. Oda, hogy felismerje a problémát, a megoldást, aztán a terméket. Fontos tudni, hogy természetesen nem mindenkiből, nem minden nem tudatos fogyasztóból lehet tudatosat faragni. Akit nem érdekel a te terméket, szolgáltatásod, aki nem célcsoport, abból nyilvánvalóan nem lehet ilyet faragni. De akinél ott van rá az esély arra, hogy például vevő lesz arra, hogy arról beszél, hogy mi a vízhiányos bőr, vagy miért gond az alváshiány, ő tovább tud lépni. A probléma tudatos fogyasztó már sejti, hogy neki problémája van, és nagyjából meg is tudja fogalmazni, hogy mi az. Itt két dolgunk van, a probléma tudatot erősíteni, és terelgetni a megoldás felé. Például, ha valaki azt kérdezi, ugye már nem azt kérdezi, hogy miért gond, ha nem alszom eleget, hanem azt kérdezi, hogy mit csináljak, alig alszom, akkor az a megoldás, hogy a természet patikája az első lépés, azzal próbálkoz. Ugye itt még nem a termékedet próbálod eladni, hanem a természet patikáját, ami egy koncepció, egy nagyobb dolog. Vízhiányos a bőröm, hogyan ápoljam? Hát itt a nedvességet kell pótolni. Még mindig nem a termékedről beszéltél, de megadtad a megoldást, és terelgetted afelé, hogy oké, akkor választok egy olyan krémet, ami a nedvességet pótolja. És mit csinálok, hogyha elégedetlen vagyok a munkámmal? Bővítsd a tudásodat. Haladunk a megoldás felé. A megoldás tudatos fogyasztók már pontosan tudják, hogy nekik mi a megoldás, de nem tudják, hogy mi az a termék, ami beválthatná ezt az ígéretet, vagy ami egyáltalán lefordítható erre a megoldás, hogyan fordítható termékre. Mi az, amit keressenek? Mi az, ami a megoldást kézzelfoghatóan el fogja hozni? Milyen gyógynövényeket választak, kérdezheti az, aki már beletörődött, hogy a gyógynövények patikájából fogja megoldani az alváshiányt. Hát például gyógyteában lévő gyógynövényeket választ, mert nagyon könnyű elkészíteni. Milyen krémet válaszol az, aki a nedvességet akarja pótolni? Hát olyat, ami könnyen felszívódik. Még nem mondjuk azt, hogy a tiéd fog könnyen felszívódni, de azt mondjuk, hogy olyat kell választanod, ami könnyen felszívódik, mert ezt egyszerű beépíteni a rutinodban, nem fogsz benne csalódni, nem veszítesz vele időt, egyáltalán egy nagyon-nagyon könnyen használható krém lesz. Hogyan bővítsem a tudásomat a pályaváltáshoz? Itt elmondhatjuk már, hogy nem feltétlenül az a megoldás a tudás bővítésre, hogy te egy új diplomát szerzel, hanem rugalmasan a saját tempódban tanulsz. Már is szágódunk tovább a termék tudatos fogyasztó felé. Ő már tisztában van vele, hogy te létezel, és már csak az a kérdés, hogy miért is döntsön melletted. A terméktudatos és a legtudatosabb fogyasztó között olykor csak hajszálnyi a különbség, azért ezt el kell mondani. De tény, hogy a terméktudatos fogyasztó sokszor már a te termékeden töpreng. Miért olyan jó a gyógytea például, amit te kínálsz? Hát azért, mert mondjuk gondosan válogatott keverékből készül. Melyik krém pótolja a bőröd nedvességtartalmát? A miénk tényleg könnyen felszívódik a tapasztalatok szerint, alá tudott támasztani. Tehát nem csak egyszerűen könnyen felszívódik, de le is kutattuk. Mit csináljak, ha a lépést akarok tartani a világgal? Próbáld ki a Gerilla Mentor Klubot, és itt tanulj rugalmasan. És végül a legtudatosabb, ide tartoznak egyébként azok, akik már meglévő fogyasztók, őket azzal tudod megnyerni, hogyha még erre is rápakolsz egy lapáttal. Gyere az új gyógytánk csoportjába, és ott egy szakértő válaszolni fog. Azért próbált ki ezt a krémet, mert már nagyon sokan kipróbálták előtted, és megosztják veled a tapasztalataikat. És gyere a Gerilla Mentor Klubba, mert folyamatosan új tanfolyamok vannak. Az öt tudatossági szint, amelyről itt szó volt, azért fontos, mert kampányokat, aktivitásokat dönthet be, ha olyanoknak kommunikálsz, akik nincsenek tudatában annak, hogy te mit szeretnél mondani, nem fogékonyak rá. Nincs meg az egyezés, nincs összhang, nincs hajlandóság arra, hogy ők vevők legyenek arra az információra, amit te átadsz. Ezért a készülődés folyamán, és mi mindig a készülődésnél vagyunk, az az egyik alapvető dolog, hogy megállapítsd, a célcsoport milyen tudatossági szinten van. És végre elkezdünk írni. Egy híres szövegíró, Clayton Makepeace azt mondta, hogy írj úgy, mintha levelet írnál, és ennél jobb tanács nincsen. Mindössze 3 pont az egész. A levél az olvasónak szól, egy embernek írj. Mindig gondolj arra, hogy egy marketing szöveg, és ez legyen egy hírlevél. Egy webszöveg. Egy Facebook poszt. Ez egy embernek szól, annak, aki ott ül majd a monitor mögött, és olvasni fogja, vagy aki a kezébe veszi a telefonját, és látni fogja ezt a szöveget, neki írj. A levélnek van eleje, közepe és vége. Ez abból a szempontból fontos, hogy a levél az nem mehet csak úgy a vakvilágba, mindenféle szerkezet nélkül, és erre jók a különböző szövegírói formulák, hogy tudj mire támaszkodni, hogy a mondandód átadásához milyen szerkezetet használj. Ugye láttuk például a PAS formulát, ahol a problem, agitate és solve hármassága követte egymást. Ennek a formulának az volt az üzenete, hogy ha szeretnéd, kezdj a problémával. Mondd ki, hogy ez a gondod. Hát, ez aztán tényleg baj, de megoldjuk. Ez egy olyan sablon, egy séma, ami bármikor előjöhet, hogyha az adott téma azt indokolja. Ezért jók ezek a szövegírói technikák. Természetesen mit sem ér majd, hogyha nem tudod, hogy mi a tudatossági szint, vagy nem tudod, mi a stílus, vagy nem tudod, hogy milyen az adott eszköznek, az adott csatornának milyen sajátosságai vannak, de a lényeg, hogy mindig törekedj arra, hogy az szövegnek valamilyen szerkezete legyen. Kövessen egy ívet, ami elvezet a hatás felkeltésétől valamiféle megoldásig. És végezetül a levél tömör. Fogom még emlegetni azt a technikát, hogy és akkor mi van. Ez egy szövegírói technika, amikor megkérdezed egy szöveget olvasva, hogy és akkor mi van. Ha bármire a szövegben azt tudod mondani, hogy hát ez tényleg nem fontos, akkor nyugodtan húzd ki. Mindig igaza van annak a megérzésnek, a belső hangnak, ami ilyenkor szól. Igen, és akkor mi van? Olvasol valamit, és megkérdezed, és akkor mi van? A végeredmény pedig egy feszes levél, amit egy embernek írtak, tart valahonnan valahová, és nincs benne semmilyen mellébeszélés. Szerkesztünk. A szerkesztésnek is megvannak a különböző technikái. Nagyon egyszerűek, és szórakoztatóak is egyszer s mind. A porszem a gépezetben azt jelenti, hogy illeszkedik-e a folyamatba a szöveg, amelyikbe be akarod építeni. Kampányok szoktak azon elvérezni, hogy egy-egy eszköz kis kakuktojásként csücsül a folyamatban, és valamiért kilóg. Amikor a porszemet keresed, akkor az egész kommunikáció, vagy az adott kampány aktivitás egészét nézve próbálod megállapítani, hogy mi lehet ez a porszem. Illeni fog ez a szöveg a folyamatba. Nem emiatt fognak idő előtt elmenekülni a fogyasztók mondjuk egy sales funnelből. A sales funnel ugye egy olyan folyamat, amin végig akarjuk vinni a potenciális vásárlónkat. A feszesítésről már beszéltünk, ez szorosan összefügg az és akkor mi van technikával, mindent ki kell dobálni, ami nem megy át ezen az és akkor mi van teszten, de ezen felül még a felesleges jelzőket, a töltelékszavakat, a habosítást. Ide tartozik az, hogy amikor egy long form tartalmat készítünk, nem egy 500 szavas cikket próbálunk 100 szavassá bővíteni, 1000 szavassá bővíteni, hanem egy 1000 szavasat szűkítünk le 500 szavasra. Így lesz feszes a szöveg. A nagymama teszt azt jelenti, hogy odaadod valakinek, aki laikus, és Ha ő megérti, akkor nyert ügyed van. A hangos olvasás és a fejben szinkron hang két különböző technika. A hangos olvasás azt jelenti, hogy, és erről is még beszélni fogunk, egy elhangzó, tehát egy beszélt nyelvet tükröző szöveg, és itt nem mondjuk a kettő nincs egymással összefüggésben, mert ugye a beszélt nyelv az nem feltétlenül azt akarja, hogy hangos, de hogy a lényeg az, hogy kimondva, fölolvasva egészen másképp hangzik egy szöveg. És mivel arra törekszünk, hogy ez a szöveg valakinek szóljon, akár mint hogyha elmondanád neki, egymás között beszélnétek, tehát picit mégiscsak a beszélt nyelv felé kell húznia a szövegnek. Tehát, ha a szöveg túl döcögős, unalmas, nem alkalmas arra, hogy te valakinek így felolvasd, akkor bizony mennie kell, aminek mennie kell, próbáld meg kevésbé döcögőssé tenni. És végül a legszórakoztatóbb a fejben szinkronhang. Választ ki a kedvenc szinkronhangodat, és az ő hangján próbáld meg elmondani a szöveget. Ezt egyébként mindenki meg tudja csinálni, mert bizonyára van kedvenc szinkronhangod, és van elég fantáziád is ahhoz, hogy az adott szöveget föl tud olvasni fejben az ő hangján. A trükk ebben az, hogy kedvenc szinkronhangunk hibátlanul fog olvasni, csúcs teljesítményt nyújt, és ezzel rá fog mutatni a hibákra. Te pedig kidobhatod a felesleges részeket, javíthatod a hibákat. Egy mondat, egy feladat. Ne kezdj úgy az írásba, hogy nem alapoztad meg. Írj gyorsan, és szerkeszd lassan. A feladat pedig, gyakorold a levélírást. A következő üzleti e-mailednél használd ezt a szerkezetet is. Adok is egy konkrét szerkezetet. Kezdődjön a levél egy releváns információval, amiért az illetőt keresed. Mi a kapcsolódási pont aktuálisan? Mi a fájdalompont? Mi az, ami neki a legjobban fáj, és ezt te most éppen meg tudod oldani? Tehát mi az, amit te ténylegesen adni tudsz neki? Mi a megoldásod? És mit tegyen? Egyszerű, nagyon világos szerkezet. A következő e-mailedben, amit egy valakinek írsz, próbáld ki. Köszi a figyelmet, jövök a következő leckével.